kihez mehetnénk, hiszen örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek ígéjét, amely megtalálható a Jeremiás könyvének 18. fejezetében, az első 11 versben. Kérem a kedves testvéreket, hogy ezt az ige szakaszt helyünket elfoglalva, csendes szívvel és figyelemmel hallgassuk végig. Így szól tehát hozzánk Istennek ígéje, Jeremiás könyvéből, annak 18. fejezetéből. Ezt az igét mondta az Úr Jeremiásnak: menj el a fazekas házába, mert ott akarom közölni veled igéimet. Elmentem tehát a fazekas házába, aki éppen dolgozott a korongon, de rosszul sikerült az edény, amelyet a fazekas agyagból készített a kezével. Ekkor egy másik edényt készített belőle a fazekas, ahogyan azt jónak látta. Ekkor így szólt hozzám az Úr igéje: vajon nem bánhatok-e én is úgy veled, Izrael háza, mint ez a fazekas? Így szól az Úr: hiszen olyanok vagytok a kezemben, Izrael háza, mint az agyag a fazekas kezében. Megtörténik, hogy kimondom egy népről vagy országról, hogy kitépem, kiírtom és elpusztítom, de ha megtér gonoszságából az a nép, amelyről beszéltem, akkor én is megbánom, hogy veszedelmet akartam hozni rá. Megtörténik, hogy megígérem egy népnek, vagy egy országnak, hogy felépítem és beültetem. De ha azt műveli, amit rossznak tartok, és nem hallgat a szavamra, akkor megbánom, hogy jót akartam vele tenni. Most azért mondd meg Júda férfiainak és Jeruzsálem lakóinak, hogy ezt mondja az Úr: én most veszedelmet készítek és tervet szövök ellenetek, térjetek meg azért mindnyájan gonosz útjaitokból, jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket. Eddig Istennek írott igéje. Hogy az igének ne csak olvasói legyünk, hanem megtartói is lehessünk, gyertek, boruljunk le Urunk színe előtt, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálát adunk neked terelgető kezeidért, ami szent templomba terelgetett minket a mai reggelen is. Hálát adunk neked óvó szemeidért, amikkel naponta kíséred lépteinket. És akkor is szemmel tartasz bennünket, amikor mi távolabb keressük a kalandokat, és akkor is követed a tekinteteddel életünket, amikor hozzád vágyakozunk. Bevalljuk neked bizony, sokszor olyanok vagyunk, mintha fickándozó agyag lennénk a korongon. Nem férünk a saját bőrünkbe, a saját akaratunktól. Hát kérünk most, hogy vésd le rólunk a fölösleget. Váld ki az elrontott részeket, Krisztusban békességteremtői és újjáteremtő ígéddel. Mosd meg éltető vizeddel a bennünk az életet, élet csatáiban csontszárazzá vált szívünket és lelkünket. Formálj bennünket újjá, alakíts át, áld meg igéd, mert hiszen tudjuk, hogy a te igéd nem tér vissza hozzád üresen. Vigye hát véghez azt ma is a te szent lelked és a te igéd, amire ma elküldted mi közénk. Ámen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek a ma szent igéjét, amelynek alapján szent lelke segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom ma köztetek. Ez az ige megtalálható Ézsaiás könyvének 54. részében, a 10. versben, eképpen. Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő Urad. Kedves gyülekezet, szeretett székesfehérvári testvérek! Manapság bármit vásárolunk, mindenre adnak valamennyi garanciát. Már itt tartunk. Akár még a cipőkre is fél vagy maximum egy évet, de nagyobb eszközökre, mint például egy mosógépre vagy egy gáztűzhelyre adnak akár 3 évet is. De azt is hallottam, hogy még ágymatracra is akár 10-15 évet, a tetőcserépre is akár adnak 30 vagy 50 évet is, ilyesmiket ígérgetnek nekünk. De hogyan is tudhatnánk azt, hogy valóban van-e mindezeknek az értékére, a szavatosságára, a kitartására a garancia? Jakab apostol ezt így fogalmazza meg, tehát akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk, azt sem tudjátok, hogy mit hoz a holnap. Így van, kedves testvérek, sokszor azt sem tudjuk, hogy mit hoz a holnap. Hogyan vállalhatnánk hát akkor garanciát bármire is? Valóban vállalható a garancia, a hűség az emberi oldalról. Ahogy néha-néha elnézem kicsin teremtett világunkat, egyre inkább az rajzolódik ki előttem, hogy az emberek bizony garanciát várnak, óhajtanak a lelkükben, de egyre inkább bebiztosított földi mennyországot keresnek. Hiszen tele van a világ kecsegtető ajánlatokkal, ígéretekkel tele van a padlás, és aztán összetört, bosszús, keserű, haragos, vagy éppen csalódott lelkekkel. Az ígéretek dömpingjét éljük, az ember megpróbálja elérni az elérhetetlent, skatujáiból egymásra rakocsgatott vágyaiból elérni az égig. Szeretet nélkül, mércén túli elvárásokat támasztani, és elhinni, hogy erre van szükségünk. Izrael is majdhogy nem eljutott erre a szintre. És azt mondta nekik Isten, magasról kell most a mélybe zuhannotok, hogy hamis képeitek összetörjenek. Mert valójában az, hogy mi minek látszik az életünkben pillanatnyilag, semmire sem garancia. Ha csak nem Isten szemével nézzük a dolgokat, milyen kevésszer vagyunk erre képesek. Azt mondja nekünk Ézsaiás ebben az igében, hogy a hegyek, még a hegyek is megszűnhetnek, a szilárd, elmozdíthatatlan hegyek, azok a hegyek, amelyekben több zsoltár is dicséri az Isten erejének szilárd teremtményeit, amelyek fenségükkel biztonságot nyújtanak. Hát, hogy a hegyek már csak megmaradnak. Biztos alapot teremtenek, gondoljuk. De még a hegyek is összeomolhatnak. Összeomolhatnak a hamis elvárásaink, összeomolhat az Isten képünk, amit magunkban felépítettünk. Összeomolhatnak dombjaink, hegyeink, amikben annyira bíztunk, mindeddig könnyen megrepedeznek. Összeomolhatnak. És mondok valami még meredekebbet, össze is kell, hogy omoljanak. Vagy ahogy Jézus mondja, hittel kell elmozdítani, kimozdítani a helyéből, akár egy mustármagnyi hittel a hegyeket. Erich Fromm, a pszichológia egyik mestere, a szeretet művészetének könyvében ír arról, hogy milyen is az ember. Az igazi vallásos kultúrákban, és itt most pozitívan ír erről, az ember olyan 8 éves gyermekhez hasonlítható, akinek szüksége van apja segítségére, de már kezdi alkalmazni az apai elveket és tanításokat. De ő úgy látja, a mai ember inkább olyan, mint egy 3 éves gyermek, aki sír az apja után, ha szüksége van rá, egyébként pedig revekül el van a játékaival. Hol van már az ígéret, a szép szó világa, a biztonság világa? Ebben a különösen is változékony világban, ahol minden olyan gyorsan váltja egymást. Megvannak ennek az előnyei is, és a hátrányai is. Semmi sem állandó, mondhatnánk le a következtetést. Hiszen az ember életében is van szüntelen változás, változatosság, ez jelen van. A gyermekből felnőtté lesz az ember, majd az időskorhoz közelít, és annak minden velejárójához kell az embernek hozzászoknia. Minden összeomolhat. Minden megváltozhat egy pillanat alatt. Az ember az egyik nap még az egyik helyen találja magát, majd a másikat igyekszik megszeretni. Persze tragikusabb változások is történhetnek. Például tegnap olvastam a híreket, hogy a 85-ös főúton az uni kosárlabda csapat busza ütközött egy személyautóval, és bizony ott a busz utasai között súlyos sérülések voltak. Volt, akik az életüket vesztették. A klub vezetője és vezető edzője. Volt, aki a lábát veszítette el a játékosok közül. Hirtelen minden összeomolhat. A hegyek, ami biztos hegyeink, amikbe kapaszkodunk, egy szempillantás alatt szilánkos darabokra törnek, hiszen olyan változékony és törékeny az emberi élet folytatása, sikeressége, tervei, a magunk szabályai szerint felépített csontvárosunk. De csak egy egyszerű, nagyon egyszerű példával én is elgondolkodtam az emberi élet változékonyságán. Egy biciklis élményemhez kötődik ez a aprócska lelki tanulság, mégis fontos tanulság. Néhány évnyi biciklis tapasztalat nélkül nekiindultam pár kilométernek, és azt gondoltam, hogy milyen jól fog ez nekem majd menni. És aztán rájöttem, amikor jöttek az emelkedők és a dombok, a nehéz szakaszok, vagy amikor kiszorítottak a helyemről, le akartak szorítani az útról, vagy amikor ügyet sem vetettek rám, hogy milyen nehéz is ez az az út. És szinte néha azt is éreztem, amit a zsoltáros is ír, hogy nyelvem a torkomhoz tapadt. És szerettem a lejtőn a suhanást, minden erőfeszítés nélkül a szél borzoló simogatását. Mi volt ebben az útban az állandó? Maga az út. Közben az érzéseim változtak. Hol jól éreztem magam, hol nehéz volt neki feszülni. De az út az állandó. Hűségesen azt kellett követnem, és az utat megérte megtenni. És most is így vagyok ezzel, testvérek. Tudom, hogy Isten számomra kijelölt útját kell követnem, akkor is, ha még nem mindent értek belőle. És hogyha sok rajta a hitemet megpróbáló tényező. Légy erős és bátor, és cselekedj. Ne félj és ne rettegj, mert az Úristen, az én Istenem veled van. Nem hagy cserben, és nem hagy el. Amíg be nem fejezed az Úr háza szolgálatához szükséges valamennyi munkát. Mondja útra valóul Dávid király Salamon fiának. Ez az ígéret és felhívás a legszebb biztatás, amit az ember kaphat a kezébe. És elindulhat a megváltozott körülmények közé is, és hinti tovább a szeretetet. Ugyanígy vagyunk az életünkben. Vannak könnyebb és nehezebb szakaszok, akár egy bicikli út megtétele során. Nagyon sokan azt gondolják, kedves testvérek, hogy ha nem úgy mennek a dolgok, ahogyan szeretnénk, ha gondok, bajok, betegségek, tragédiák történnek velünk, az azt jelenti, hogy haragszik ránk az Isten, és büntet minket. Ha viszont úgy történnek a dolgok, ahogyan mi szeretnénk, akkor az nem jelenthet más, mint hogy velünk van az Isten áldó keze. Csak hogy az a helyzet, kedves testvérek, hogy a Bibliából nem lehet ilyen modellt felállítani. Hiszen ott látunk erre ellenpéldákat. Például ott van Jób, aki ennyit szenvedett, és barátai ebből azt a következtetést vonták le, hogy Isten haragszik rá, bünteti. De a könyv végén kiderül, hogy Isten mindvégig Jób mellett állt. És fölötte tartotta védelmező kezét. Vagy nézzük meg magát Jézus Krisztust. A szenvedéseiben, meg a kereszten mennyire magányos. Emberektől és Istentől elhagyatott volt, és hiába kérte. Ha lehetséges, múljék el tőle az a keserű pohár, nem múlt el. Isten viszont így váltotta meg a világot. Így jöhetett létre a feltámadás csodája. Életünk eseményei tehát nem feltétlenül tükrözik Isten hozzánk való viszonyát, és a velünk történő dolgokból nem lehet következtetnünk arra, hogy Isten elhagyott, vagy éppen haragszik ránk, vagy éppen meg van elégedve velünk, hiszen Isten szuverén döntéseket hoz belőlünk, de ugyanakkor ezekben a döntéseiben is mindvégig velünk van. Az ember életének egyik legnagyobb próbája az, a hívőké is, amikor úgy gondolja, úgy érzi, és mások is azt látják az életünkön, mintha elhagyott volna az Isten, hiszen annyi minden változott körülöttünk. Ézsaiás is, amikor leírja ezeket a szavakat, Izrael is úgy gondolta, elhagyta őt az Isten. Hiszen évtizedek óta voltak Babilóniában, fogolyként, megalázó rabságban, reménység és jövő nélkül. Könnyű az embernek elkeseredni. Könnyű azt gondolni, soha nem fogunk innen kiszabadulni, soha nem fogunk innen hazatérni. A legtöbb ember magára marad a kétségbeesésével, a kérdéseivel. Miért hallgat most Isten? Miért nem cselekszik? Miért engedi ezt meg? Miért nem veszi el a terhet? Miért nem múlik el a keserű pohár? Miért ad akkor ekkora próbát? De kedves testvérek, Istennek nem az a dolga, hogy mindig úgy segítsen nekünk, ahogyan mi azt elvárjuk tőle. Isten helyes úton próbál tartani bennünket. Jézus maga mondja a tanítványainak: amit én cselekszem, ti azt még most nem értitek, de később megértitek. Amikor búcsúzik tőlük, akkor tudja, hogy még lelkileg nem készek arra, hogy megértsék. De a feltámadás csodáját, ha meglátják, akkor minden világos lesz a számukra. Mi tehát a garancia? Mi az állandó az életünkben, a világban? Tudomásom szerint a teremtett világon azért vannak állandók, például vannak fizikai állandók. Ilyen például a gravitáció, vagy van elektromos állandó, mágneses állandó, Planck-féle állandó, és lehetne még sorolni. Bár 1937 óta egy Paul Dirac nevű fizikus elkezdte kutatni azt is, és feltenni azt a kérdést, vajon változnak-e ezek az állandók. És azóta feltételezik, hogy a gravitációs állandó is évente egy nagyon-nagyon pici mértékben változik. Nem is gondolnánk. Mi tehát az állandó? Mi tehát a garancia? Kedves testvérek, úgy gondolom, egy garancia van, Isten szava és ígérete, amit itt elmond. Én hűséges vagyok hozzád. Mert ő azt mondja, ha minden megváltozik is körülöttünk, akkor is én vagyok a te kősziklád. Ez az Isten lelki állandója, az ő hűsége és az ő szeretete, amelyet felénk biztosít. Hogy mondja Ézsaiás, megrendülhetnek a hegyek, és a halmok meginoghatnak, de hűséged, hűségem irántad nem inog meg. És békességem szövetsége, az sem szűnik meg. Nagy dologról tesz itt tanúbizonyságot az Úr felénk, és nagy dologgal biztat, mert a békesség szövetsége, és az a szó, amit itt használ a Bibliánk, az a héber kifejezés, az felkínál nekünk mindent, ami csak lehetséges az emberi életben, a tökéletes boldogsághoz, ami kell. Mert bizony a békesség szóban, a héber kultúrában beleértik az Isten áldását is, beleértik a szövetséget, beleértik a szilárd, mindennél szilárdabb békességet és boldogságot. Érdekes egyébként, mert tegnap az ifjúsági alkalmon, mivel tegnap érkeztem, így volt buszom, pont erről beszélgettünk, hogy hogyan lehet békességünk Istennel. A Róma beliekhez írt levél 5. része alapján. Hogy békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, mégpedig úgy, hogy Isten abban mutatta meg rajtunk szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Nem akkor, amikor megjavítottuk magunkat, amikor mi garanciát vállaltunk arra, hogy majd hűségesek leszünk. Akkor, amikor még hűtlenek voltunk hozzá. Isten garanciát, hűségidőt vállal mellettünk. Nem egy vagy két évre, mint a telefontársaságoknak mi szoktunk ilyen hűségidős szerződést lekötni, vagy internetes szolgáltatás mellett. Szoktuk egy-két évre lekötelezni magunkat. Az életünkben minden megváltozhat. Kitörhet háború. összedőlhet a gondosan felépített házunk egy földrengésben, amire éveken át gyűjtögettünk, amiben gondosan kiválasztottuk, hogy milyen bútor tetszik. Minden összedőlhet. Egy dolog marad meg, az pedig az Istennek a hűsége. Az nem szűnik meg. Mi a garancia nekünk is? Mi a garancia közöttünk, emberek között? Egyedül az isteni szeretet, kedves testvérek. És ha bennünk élő isteni szeretet társakra talál, ha kiönti a szeretetét, ha felemeli a csüggedőt, ha meglátja a testvért, a barátot, a hontalanban is, a betegben is. Ez a garancia. És végül idézettel zárnám a gondolataimat. Louis de Saint-Marché francia író szavaival búcsúznék, aki merész vállalkozással egyébként a kis herceg történetét tovább írta, áthelyezve a mai környezetbe, Kis herceg a nagyvárosban címmel írt egy könyvet. És ő ír ebben a könyvben is a hűségről is. Hűségesnek lenni annyi, hogy akkor is gondolok rád, amikor távol vagy. Ha megjössz, örülök neked, és nem kérdem, merre jártál. Ha elmész, szomorú vagyok. Szomorú, mintha örökre mennél el. Bánatos vagyok, mikor te bánatos vagy. Örülök, mikor örülsz, és megpróbállak mindig jó kedvre deríteni. És soha, soha nem hagylak el. Őrizzük meg, kedves testvérek, ezt az isteni hűséges szeretetet mindig. Őrizzük meg Isten felé is, és egymás felé is. Amen. Kedves testvérek, az ige hirdetésére, üzenetére felelve énekeljük a 275. dicséretünk 3. és 4. versét. A 275. dicséretünk 3. verse pedig így kezdődik: semmi engem tőle el nem választ. Imádkozzunk! Urunk, hálás szívvel köszönjük neked azt, hogy a te szereteted szilárdabb és maradandóbb, mint a hegyek. Köszönjük neked azt, hogy a te hűséged örökkévaló, és az is marad. Kérünk, bocsáss meg nekünk, amikor mi olyan hűtlenek vagyunk. Amikor mi nem látjuk a te hűségedet, és folyton rákérdezünk, fordom megkérdőjelezzük, hogy valóban hű vagy-e hozzánk. Csak azért, mert azt szeretnénk, hogy úgy valósuljanak meg a dolgok, ahogy mi elképzeltük. Kérünk, hogy te bonts le bennünk azokat a hegyeket, te roncs le azokat a dombokat, amelyekre nincs szükségünk. Lehet, hogy olyan sok hamis kép él még bennünk, rólad, a te terveidről. Olyan sok kép él még a mi vágyainkról és álmainkról, amelyek tév utakra vezetnek. Kérünk, hogy adj nekünk hozzád hű szívet. Köszönjük, hogy örökkévaló szeretettel szeretsz, és egyszer majd átviszel minket a te fiat csodálatos országába. Add, hogy ez a reménység minden nap éljen bennünk, plántáld most is a mi szívünkbe. Plántáld azoknak is a szívébe, akiknek bánatuk van, akiknek fájdalmuk van, akiknek keserűségük van, akik valamit elveszítettek, vagy valakit elveszítettek. És add nekünk a te békességedet, Urunk, hogy hadd tudjuk elhordozni mindazt, ami ér bennünket. Így adj nekünk, kérünk, örömöt. Mert öröm és szeretet nélkül színtelen a mi életünk. Te adj nekünk vigasztalást, békességet a nyomorúság idején, és beléd vetett, leronthatatlan reménységet, ami nem szégyenít meg bennünket. Így hallgass meg, kérünk, bennünket a te szent fiad nevében, aki így tanított meg bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most pedig fogadjuk, kedves testvérek, Istennek áldását. Az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglalja el helyét a gyülekezet, és hallgassuk meg a hirdetéseket.
Kedves testvéreim, én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, és ezen az alkalmon most hadd kérjem meg ige hirdetőnket, hogy legyen szíves ide jönni egy kis időre még az úrasztalához, hiszen egy köszöntésre és búcsúvételre van szükség, bár ezek mindig nehéz percek és pillanatok. De szeretném Istent magasztalva megköszönni Varga Tünde beosztott lelkipásztor testvérünknek mindazt, amit rajta keresztül Isten megosztott velünk az elmúlt 2 esztendőben. 2 évvel ezelőtt helyezte őt ide püspök úr, és hozta magával kedves lényét, szép felvidéken tanult és gyakorolt magyar nyelvét, hiszen ő onnan származik, ami tudjuk több mint 1000 éven át Magyarország felvidéke volt, ám most 22 éve éppen Szlovákiának hívják, de ez egy más dolog. Szeretnénk megköszönni, hogy kivetted a részedet mindenféle szolgálatból, hogy készséges voltál, akár istentiszteletről, bibliaóráról volt szó, akár öreg otthonokba kellett hűségesen járni, hittanórákon, gyerekek között helytállni, vagy akár helyettesíteni egy konfirmációrán, vagy az adminisztrációba is, ha valamire megkértünk, ezt elvégezted, és az ifjúságnak az egyik szellete, csoportja rád volt bízva, és ott munkálkodtál, és szerettek, és szeretnek téged továbbra is ezek a fiatalok, ezt nyugodtan mondhatom a nevükben. Az élet persze megy tovább, és én nekem Steinmark püspök úr épp a napokban mondta el, hogy Tünde megkereste egy olyan természetes kéréssel, felvetéssel, nem is tudom pontosan mikor, hogy hát ha lehet, akkor a Istentől kapott adottságaidat, tehetségedet, karizmáidat jó lenne kipróbálni egy önálló gyülekezeti környezetben is. Zajlottak, teltek a hónapok, események, és végül így alakult, hogy püspök úr augusztus 1-jével egy nem túl messzi, de már másik egyházmegyébe tartozó gyülekezetbe rendelte őt ki. Amivel kapcsolatban azt el kell mondani a testvéreknek, hogy a mai ige hirdetésből jó volt hallani, hogy már tudom, most már azóta tudjuk, hogy nem egy egyszerű feladatot kapott, de hiszük, hogy éppen azért bizatott rám, mert Isten megadja hozzá a hitet. Megadja hozzá azt a bátor előretekintést, amiről az ige hirdetésében is bizonságot tett. És mit kívánhatnánk, és kívánjuk teljes szívből, mint hogy tényleg az Úr legyen veled, járjon előtted, őrizzen téged, és vegyen körül az ő szeretetével, adjon meg minden bölcsességet és erőt az új szolgálati helyen, a helytálláshoz, áldja meg magánéletedet, szolgálatodat minden területen. Így köszönjük, hogy itt voltál, köszönjük ezt a két esztendőt, és kérjük, hogy ne felejtsd el ezt a gyülekezetet, bár erre utaltál is. Ő is kérte, hogy hadd szólhasson még pár szót, de ezt hadd tegyük most akkor a végére, mert megkérem főgondnok testvéremet, ő is még hadd szóljon, Miklós Gábor, és egy kis ajándékkal is szeretnénk még kedveskedni, és utána akkor átadjuk neked a szót.
Köszönöm szépen. Nekem is hála van a szívemben, hogy a mi úrunk ide helyezett téged közénk, és itt eltöltheted ezt a két évet. Köszönjük neked ezt a szolgálatot, és én is csak ismételni tudom, hogy gyülekezet minden területén hűségesen szolgáltál, és mindenkinek bátorítója és erősítője és segítője voltál. Az egész gyülekezetünk és a presbitérium nevében kívánom azt, hogy az Úr áldjon meg új szolgálati helyeden, és adjon erőt a feladatok és a szolgálatok elvégzéséhez. Azt kívánom, ahogyan hallottuk is, ahogyan az Úr hű, te is így légy hű a te Uradhoz és megváltódhoz, hogy azon az úton, amelyen szeretne, hogy járjál, tudjon tovább vinni. Isten áldjon meg szolgálatodba. Köszönöm. És fogadd el szeretettel ezt a kis emléket.
Köszönöm szépen. Hát én is szeretnék köszönetet mondani néhány szóban a székesfehérvári gyülekezetnek az itt eltöltött két év minden pillanatáért, ha elbírom mondani. Köszönöm minden szeretetüket, gondoskodásukat. Köszönöm, hogy olyan nagy szeretettel fogadtak, és szolgálhattam itt. Szolgálhattam gyerekek között, idősek között, fiatalok között, és rengeteget tanulhattam, aminek most nagyon sok hasznát fogom venni. Szerettem a hittanórákat, a gyerekeknek a minden csintalansága ellenére. Az idősek otthonaiban rengetegszer volt alkalmam rácsodálkozni és hálát adni. Utazni az időben, és mindig élveztem ezeket az utazásokat. Köszönöm az Aktív Ifi és a Biztos Szikla Klub csapatának, hogy nem csak lelkészként, de fiatalként és emberként is tekintettek rám. Köszönöm az ifjúsági istentiszteleteket nekik, a szilvesztereket, az ifjúsági hétvégéket, a közös énekléseket és beszélgetéseket. A legpestítőbb és legotthonosabb élményeim voltak. Köszönöm a kórusnak, hogy szívesen fogadtak, és azt is, hogy elfogadták, hogy egyéb okros teendőim mellett csak néha így beugrottam a soraikba, de mindig valami szépnek lehettem a részese. Köszönöm azoknak is, akiket meg tudtam látogatni, hogy mindig nyitott ajtóval és nyitott szívvel fogadtak otthonukba, életük történeteibe is. Köszönöm azt is, hogy az irodában is mindig a segítségemre voltak, és nagy szeretettel vettek körül. Még az is nagyon sokat jelentett, hogy akár reggelenként friss kávé várt az asztalon. És köszönöm lelkész barátaimnak is ezt a 2 évet, és a bizalmukat, a segítségüket, a bizalmas beszélgetéseket, és kívánok életükre, családjukra, szolgálatukra gazdag áldást. Köszönöm, hogy itt testvérekre találhattam, és kívánom a székesfehérvári gyülekezet további épülését szeretetben és igazságban Isten dicsőségére.